akkor folytassuk a makroökonómiával a mai előadásnak a témája a gazdaságpolitikának egyfajta folytatása, munkanélküliség és infláció. Részben ezek a témák már szóba kerültek, amikor a különböző modelleket megbeszéltük, amikor különböző példákat oldották meg a gyakorlatokon. Ebből adódóan lesz egy pár olyan eszmefutatás itt a mai előadáson, ami nem biztos, hogy újdonság. Én azt mondom, a fogalmakat definiálni az viszonylag egyszerű, tehát munkanélküliség számunkra egyenértékű azzal, hogy a munkapiacon túlkínálat van. Hogy ez miért van? Azért, mert túl sokan akarnak dolgozni, vagy azért van, mert a vállalati szektor túl kevés munkahelyet, bocsánat, a gazdasági szereplők rendelkezésére, ez már attól függ, hogy milyen modellről van szó. Tehát munkanélküliség, mint a munkapiacon kialakuló, vagy kialakult túlkínálat. Az infláció definíciója szintén nagyon egyszerű, bár több éves tapasztalat alapján azt kell mondani, hogy van egy szó, ami miatt különböző igaz-hamis kérdéseknél, vagy felelet-választásos kérdéseknél mindig becsúszik valaki a hibába. Infláció az nem más, mint az árszínvonal tartós emelkedése. Itt a tartós kifejezés fontos. Tehát nem arról van szó, hogy az árszínvonalat egyszer meglökjük, és akkor ott marad azon a szinten, hanem az árszínvonal emelkedés folyamata az infláció. Tehát valami olyan mechanizmust kell tudni megmagyarázni, amely valamelyik helyzetből kiindulva az árak növekedését váltja ki, és az árak növekedése valami más tényezőn keresztül később az árak újbóli növekedését eredményezi. Az infláció és a munkanélküliségnek vannak különböző osztályozásai. A munkanélküliség esetében talán a legegyszerűbb osztályozás az önkéntes és a kényszerű munkanélküliség közti különbség. Az önkéntes munkanélküliség egy olyan szituáció, amikor valaki ideiglenesen saját elhatározásából az állástalanságot választja, mondjuk elköltözik egy másik városba, összeveszett a főnökével, és azt mondja, na, elég volt, kilépek, és arra az időre, míg ő egy új állást keres, nyilvánvalóan munkanélküli, de nem azért, mert őt kirúgták, hanem ő volt a kezdeményező ebben a dologban. Az önkéntes munkanélküliségnek szoktak egy másik változatát is említeni. Erre később ki fogok térni. Ez az az eset, amikor valaki munkát keres, fölkínálják neki az állást egy meghatározott bérért, csak azt a bért ő nem hajlandó elfogadni. Egyszerűen az ő bér elképzelése egy magasabb keresetet jelöl meg, mint amennyit a vállalati szektor hajlandó ezért fizetni. Vagyis ebből adódóan ugyanaz történik, mint abban az esetben, amikor valaki felmondott, önkéntesen maradt továbbra is a munkanélküliség állapotában. A kényszerű munkanélküliség az 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 eset, amikor valaki keres, és nem talál, és ha ezeket a lehetőségeket egy kicsit alaposabban megnézzük, akkor itt megint különböző csoportokat lehet egymástól megkülönböztetni. Itt nyilvánvalóan az egyik lehetőség az az, hogy a munkanélküliség az egy strukturális. Tehát a gazdaság életében, a gazdaság szerkezetében bekövetkezett egy változás, miszerint bizonyos szektorokban értékesítési vagy egyéb nehézségek merültek föl, emiatt csökken a munkaerő iránti igény, és ebből adódóan néhány munkavállalótól elbúcsúznak. Ők természetesen állást keresnek, legelsősorban valószínűleg azon a területen, ahol addig dolgoztak, csak mivel ez az ágazat válságban van, kicsi az esély, hogy találjanak valamit. A strukturális munkanélküliség tehát jól elfér azzal a helyzettel, hogy az egyik ágazatban kirúgják az embereket, és a másik ágazatban akár elég nagyfokú munkaerő hiány van. Ilyen volt a 70-es, 80-as években, amikor főleg az energiahordozó árainak az emelkedése miatt a hajózás és a hajógyártás területén rengeteg munkahely megszűnt, és ugyanabban az időben kezdett tömegesen fejlődni az informatika, vagyis az informatika területén keresték az embereket. Több országban, és itt említeni kell a japánokat, olyan munkahelyteremtő programokat indítottak, amely nem arra vonatkozott, hogy hozzuk létre valóban új álláshelyeket, hanem egy átképzési formát próbálták, átképzési rendszert próbálták bevezetni, hogy a korábban a hajógyártásban foglalkoztatottakat át lehessen irányítani informatikai munkakörbe. Tehát ez a strukturális munkanélküliség. Beszélhetünk konjunkturális munkanélküliségről. Ez hasonló, mint a strukturális, csak éppen a gazdaság egészét érinti. Tehát a gazdaság egészen válságban van, és ebből adódóan munkahelyek szűnnek meg, tehát egy nagyfokú munkanélküliség alakulhat ki. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi válság, ami nem tudom mióta tart, pár hónapja vagy pár éve, az egy legalábbis ebben a gazdaságban többnyire egy konjunkturális munkanélküliségnek tekinthető, hiszen gyakorlatilag ágazatra való tekintet nélkül szűnnek meg folyamatosan álláshelyek. Vagy szűntek meg folyamatosan álláshelyek. Az infláció osztályozása általában az inflációs rátának a mértékétől függően szokták említeni. Ugye az inflációs ráta, amit a továbbiakban P-vel fogom jelölni, a tiédik időszakban nem más, mint a tiédik időszak árszínvonal mínusz a T-1. Időszak árszínvonala osztva a bázis év, vagyis a T-1. Év árszínvonalával. Vagyis az árszínvonal növekedési rátája. Az inflációs ráta függvényében háromféle inflációról szoktuk beszélni. Az első az úgynevezett kúszó infláció, tehát egy lassú 3-4-5-6%-os éves árszínvonal emelkedés. Itt nem a százalékos ráta a fontos, hanem az, hogy stabil. Tehát akkor beszélünk kúszó inflációról, amikor egy gazdaságban évente mondjuk több éven keresztül évente mondjuk 2-3%-os inflációs ráta van. De kúszó infláció az is, amikor több éven keresztül éves átlagban 6%-os inflációs ráta van. A lényeg az, hogy egy stabil, viszonylag alacsony inflációs ráta tapasztalható, és azt szoktak mondani, hogy a kúszó infláció általában nem egy nagy probléma. Ugyanis, ha én az előző évek tapasztalatai alapján próbálom belőni a következő évnek az inflációs rátáját, akkor nagyjából abból a 2-3, illetve 5-6%-ból indulhatok ki. Más szóval, mint vállalkozó, a költségeket viszonylag jól tudok tervezni. Fogyasztóként a termék árait viszonylag jól tudom becsülni, tehát nem ér senkit komolyabb meglepetés. Tehát a gazdasági menet egy kis hogy mondjam, mérték egységbeli átértékelése, de alapvetően zavartalanul folytatódik. Infláció mindig van, mindig lesz, az az ország boldog, ami egy alacsony, de stabil inflációs rátát ér el. A második csoport a vágtató infláció, a név már jelzi, itt a különböző statisztikák azt mondják, hogy 8-9%-nál kezdődik, és a három számjegyű éves inflációs rátáig terjed, tehát akár egy 230%-os infláció még belefér. Itt is azt kell mondani, hogy talán nem a legfontosabb az, hogy mekkora az inflációs ráta, hanem az, hogy a dinamikája jóval gyorsabb. Tehát egy felgyorsuló inflációról van szó, és ebből adódóan sokkal nehezebben lehet előrejelezni, fölmérni, hogy mennyi lesz a következő évben a várható árszínvonal. Az első évben talán tényleg csak 7-8%, a következő évben 12, utána 15, és akkor lehet, hogy lefékeződik, lehet, hogy még tovább megy. Hogy ez mitől függ? Hát az attól függ, hogy milyen szerkezete van a gazdaságban, milyen modell szerint működik, tehát ezt mindig konkrétan kell megvizsgálni. Az egész dologból az következik, hogy a vágtató infláció nem vezet szükségképpen a gazdaság összeomlásához. Ez a harmadik csoportra jellemző, az úgynevezett hiperinfláció. A vágtató infláció azért nem vezet feltétlenül a gazdaság összeomlásához, mert az infláció, az árszínvonalnak a gyors növekedése valamilyen módon a keresletnek a folyamatos növekedését jelenti. Vagyis ha a gazdaságnak van kapacitása, hogy a termelést növelni tudja, akkor esély van arra, hogy a folyamatosan és gyorsuló ütemben növekvő keresletet előbb-utóbb valamilyen módon kielégíti, és abban az esetben, amikor a termelési növekedési ráta emelkedik, akkor már a feszültség, a megtermelt jószágmennyiség és az árszínvonal között csökken, vagyis lefékeződhet az inflációnak a dinamikája. De többnyire azt szoktak mondani, hogy olyan országokban, ahol szabad kapacitások állnak a rendelkezésre, a vágtató infláció egy igen kellemetlen dolog, de nem vezet feltétlenül a gazdasági élet megbénulásához, illetve a gazdaság összeomlásához. A hiperinfláció definíciója 1956, amikor egy amerikai közgazdász, Philip Kagan írt egy cikket, valahogy úgy szól, hogy az egy legalább 9 hónapon keresztül tartó, havi 50%-os árszínvonal emelkedést jelent. Tehát legalább 9 hónapon keresztül havi 50%-os árszínvonal emelkedés. A hiperinfláció ugye egy olyan dolog, amelynek egy olyan infláció, amelynek a dinamikája őrült nagy. Ha valaki esetleg Kádor Miklós visszaemlékezéseit olvasta az 1923-as évről, amikor ő Németországban tanult, hogy leírta azt, hogy ha az ember akkor bement egy étterembe, akkor az étlap csak abból a szempontból volt érdekes, hogy milyen ételek vannak. Az árakat nem kellett komolyan venni. Mert amikor az ember az ételt megrendelte, akkor az ára más volt, mint akkor, amikor azt elfogyasztotta. Mert gyakorlatilag egy fél óra alatt a pénz értéke annyira romlott, hogy újra kellett tárgyalni a pincére vagy a tulajdonossal, hogy most mennyit kell fizetni. A béreket hiperinflációs időkben naponta fizetnek, tehát béreket naponta kapnak munkavállalók, sőt, végső fázisban volt, amikor délbe és este is fizettek, mert egy fél nap alatt csúcsidőben a bér értéke a felére csökkent. Ugye a hiperinflációnak voltak eddig a történelemben különböző szakaszai, egyes gazdaságtörténészek már az ókorba is vélték felfedezni hiperinflációs folyamatokat. A középkorban, hanem az újkorban, tehát a francia forradalom idején, francia forradalom után bizonyíthatóan létezett egy hiperinfláció, de talán a 20. század az, amelyben a hiperinflációs jelenségek sűrösödtek. Az első világháború után volt, benne volt Németország, Magyarország, Görögország, Szovjet-Oroszország, csak néhány államot említsek. Főleg az 1922-23-as év volt az, ami ilyen hiperinflációs korszaknak mondható. A második világháború után volt 46-os pengőinfláció, talán hallották, világcsúcstartó, mert ekkora árszínvonal emelkedés és ekkora pénzérték romlás a történelemben azóta nem volt. De nem csak Magyarországon volt, hanem megint Görögországot lehet említeni. Szintén benne voltak. És a harmadik szakasz az a 90-es évek elején volt. Ott különböző latin-amerikai országokban volt tapasztalható hiperinfláció. Egyet-kettőt említettem már a múltkor, Brazília, Bolívia, ahol a költségvetési politika révén egy akkora adóssághalmaz keletkezett, ami végül is inflációhoz vezetett, de lehet néhány úgynevezett transformációs országot is említeni. Lengyelország, illetve az akkor még létező Jugoszláviát, ahol a dinár nevű valutát úgy három havonta bekérték, három nullát nyomtatták rá, és azt mondták, na ennek most már a reális értéke ennyi. Lengyelországban 1989-ben egy éves kb. 1000%-os infláció volt, ami az IMF által javasolt sokkterápiának volt köszönhető. Utána stabilizálódott az árszínvonal, és a lengyel infláció azóta egészen tűrhető menetben van. Tehát az inflációs folyamatoknak az első osztályozása, annak az alapja, az inflációs rátának a mértéke, az inflációs rátának a fejlődése. Egy másik osztályozást lehet említeni, ami az inflációs okokat veszi alapul, és itt én három különböző okot szeretném egymástól megkülönböztetni. Az első az egy keresleti infláció, ami azt jelenti, hogy ott olyas valami történik a gazdaságban, ami miatt a kereslet elszáll, és a kínálat nem tudja a kereslet alakulását követni. Tehát a kereslet növekedése valamilyen okból kifolyólag bekövetkezett, és a kínálat nem tudja ezt a keresletet dinamikájában követni. Vagy azért, mert nincsenek kapacitások, vagy azért, mert a kapacitások elavultak, vagy azért, mert a vállalkozók úgy gondolják, hogy semmi értelme, így is megkeresem a pénzemet. Ez mind belefér. A kínálati infláció, mint második tényező, azt jelenti, hogy a termelési tényezők árai megnőnek, emiatt megdrágul a termelés, és esetleg nem éri meg a termelést a korábbi szinten fönntartani. Tehát a vállalkozó azt látja, úgysem tudja eladni, tehát szünetelteti, vagy befejezi a termelési tevékenységet, és így a kínálat elmaradt a kereslet mögött. A két eset formai megjelenése végső soron ugyanaz, mert túlkereslet van a gazdaságban. Az első esetben viszont a túlkereslet a kereslet oldaláról indult, a másik esetben a kínálat oldaláról indult, az első esetben a kereslet elkezdett gyorsabban nőni, a második esetben a kínálat elkezd csökkenni. A kínálati infláció egy jellegzetes esete, az úgynevezett árfolyam okozta infláció, Vagyis amikor az adott ország bizonyos termelési eszközöket kénytelen külföldön beszerezni. Na most abban az esetben, amikor az árfolyam az ország számára kedvezőtlenül alakul, vagyis egy külföldi valuta egységért többet kell fizetni, mint korábban, tehát a 280 forint per euró árfolyam mondjuk 3,50-re megy föl, egy euró ugyanannyit ér az euróövezet piacain, viszont ha magyar vállalkozó ki akar menni, akkor egy euróért most nem 2,80-at, hanem 3,50-et kell fizetni. Ez viszont azt jelenti, hogy amennyiben a vállalkozó folytatja a termelést, a termelési eszközöket csak drágábban tudja beszerezni, ami nyilvánvalóan ahhoz vezet, hogy ezeknek az árnövekedését beépíti a saját termék áraiba, és így megpróbálja a termékeket drágábban eladni. Ha a termék iránti kereslet adott, el is fogja tudni adni, vagyis a fogyasztó megadja neki azt a plusz pénzt, amit a vállalkozó kénytelen volt kifizetni, amikor külföldön magasabb árfolyam miatt kénytelen volt többet fizetni. Tehát az árfolyam esés, pontosabban a valuta leértékelése, vagy leértékelődése, ahhoz vezet, hogy drágul a termelés, az ott elszenvedett veszteséget a termelő próbálja a fogyasztónak áthárítani, és a fogyasztó hajlandó az ki fizetni abban az esetben, amikor a termék iránti kereslet létezik. Különböző statisztikai vagy egyéb empirikus elemzések azt mutatják, hogy az árfolyam változás Magyarország esetében kb. Egy olyan 6-7 hónap múlva jelentkezik az árszínvonalban. Tehát ha a jegybank vagy a nemzetközi pénzpiac csökkenti vagy növeli az árfolyamot, forint per euró, forint per dollár, akkor az új árfolyam nyeressége vagy vesztesége 6-7 hónap múlva megjelenik az itteni belföldi árszínvonalban. Vagyis az azt jelenti, hogy nagyon szépen ki lehet számítani, hogyha a jegybank egy árfolyam módosítást végrehajt, hogy ennek az árfolyam módosításnak a hatása mikor jelenik meg a fogyasztóknál. A harmadik tényező az infláció okai közül, vagy a harmadik inflációs ok, az az úgynevezett várakozás. Vagyis egy olyan tényező, hogy a gazdasági szereplők a múltbeli adatok, információk alapján megpróbálják a következő időszakra egy becslést adni, hogy vajon mennyibe kerül ez vagy az vagy amaz, és ehhez az elképzeléshez igazítják a keresletüket. Tehát ha én egy bizonyos terméket akarok venni, mondjuk le akarom cserélni az autót, akkor próbálom végig gondolni azt, hogy most mennyibe kerül az autó, megnézem az interneten, mennyiért adják, esetleg próbálok beépíteni egy olyan tényezőt, korrekciós tényezőt, hogy mennyivel tudom lealkudni az árat, de ugyanakkor viszont megpróbálom azt is végig gondolni, hogy vajon jövőre mennyi lesz az autó. A külföldi terméket, autó esetében csak ez lehet, a külföldi terméket akarok venni, akkor nyilvánvalóan a várható árfolyam alakulást kell figyelembe venni, és akkor ennek alapján készítek egy egyéni, teljesen szubjektív becslést, hogy ez a termék, ez a gépkocsi jövőre mennyibe fog kerülni. Ha úgy látom, hogy jobb most megvenni, akkor ezt meg fogom tenni. Ha úgy gondolom, hogy jobb várni, akkor jövőre veszem meg. Most teljesen nyilvánvaló, hogy ha növekvő árakra számítok, vagyis a szubjektív árelképzelésem növekvő, akkor az azt jelenti, hogy olcsóbb lesz a terméket most vásárolni, tehát ha a gazdasági szereplőknek egy viszonylag nagy csoportja növekvő árakra számít, akkor ez a csoport minden valószínűség szerint a szükséges termékeket most próbálja beszerezni. Ha viszont most próbálják ezeket beszerezni, akkor az azt jelenti, hogy most támasztják a keresletet, ami az árszínvonalat tényleg fölnyomja. Tehát így lehet azt mondani, hogy az inflációs várakozásoknak a növekedése a következő időszakban a tényleges inflációs ráta növekedését válthatja ki, de fordítva is igaz a dolog, erre a példára is többször már kitértünk, hogyha valakinek sikerül az inflációs várakozásokat letörni, akkor lehet, hogy ezzel az inflációs ráta tényleges alakulását is le tudja fékezni. Tehát három inflációs ok, kereslet, kínálat, illetve a várakozások. Akkor innentől kezdve nézzük meg az infláció és a munkanélküliség magyarázatát a különböző modellekben. Az egyszerű változat többnyire a klasszikus modell, mert ott gyakorlatilag semmi nem történhet. Ugye a klasszikus modellt mindenki ismeri, az az a modell, amiben a piacok mindig egyensúlyban vannak, és a klasszikus modellben tehát nem léphet föl Isten igazából sem infláció, sem munkanélküliség. Akkor viszont mivel magyarázzuk az inflációt és a munkanélküliséget? Tehát nézzük meg még egyszer nagyon gyorsan a neoklasszikus modellnek a szerkezetét. Neoklasszikus modellben a munkapiac, a reálbér és a foglalkoztatottság közti kapcsolatot ábrázolja, tehát munkakereslet és munkakínálat. Kialakul egy egyensúlyi reálbér. Az egyensúlyi reálbér független az árszínvonaltól, mert a nominálbér tökéletesen alkalmazkodik. A munkapiaci egyensúlynak megfelelő foglalkoztatottsággal és a technológiai feltételek mellett jön létre a kínálat, és a kínálat szintén független az árszínvonal változásától, tehát a kínálati görbe a neoklasszikus modellben egy függőleges egyenes, vagyis a kínálat rugalmatlan. A keresletet a pénzpiacon keresztül lehet behozni, ami Y és P közötti kapcsolatot jelent, és a két görbe közös pontja jelenti az áru és pénzpiac egyensúly helyzetét. Ez találkozik a munkapiac egyensúlyi helyzetével, és ezzel tulajdonképpen semmi probléma. Most lehetne a jövedelmet itt lent egy újabb koordinátarendszerbe még felbontani a keresleti tényezőkre, fogyasztás, beruházás, stb., de ez bennünket most nem érdekel. Na most miért lehet munkanélküliség? Hát a munkanélküliség akkor léphetne föl, hogyha a munkakínálat mondjuk megnő. Ugye akkor az azt jelenti, hogy a korábbi egyensúlyi reálbér az most egy túlkínálatot, vagy egy túlkínálathoz kapcsolódik, egy túlkínálathoz tart. Viszont mivel a piac tökéletes, a túlkínálat hatására a reálbér csökkenni fog, bejutunk az új egyensúlyba, ami nagyobb foglalkoztatottságot jelent, tehát a beáramló munkaerő egy része állást fog találni, velük a kibocsátás megnő, tehát az AS, az agregált kínálati görbe szintén jobbra csúszik, és jobbra csúszik természetesen a munkapiaci egyensúlynak megfelelően a reálbér és az árszínvonal közti kapcsolat is. Vagyis a neoklasszikus modellben a beáramló munkaerő kiválthat egy munkanélküliséget, de csak ideiglenesen, mert a piac tökéletesen működik, tehát ez meg fog szűnni. Más szóval, munkanélküliséget meg tudjuk magyarázni, de csak rövid ideig tartó munkanélküliséget. Hosszú ideig tartó munkanélküliséget ezzel akkor lehetne megmagyarázni, hogyha folyamatosan áramlana be munkaerő, tehát előbb-utóbb valamiféle ellenállás azért ki fog alakulni, mert azt látjuk, hogy a beáramló munkaerő miatt csökken a reálbér, vagyis a pénzbér vásárló ereje folyamatosan csökken. Tehát a belföldi munkavállalók előbb-utóbb idegesek lesznek a külföldről beáramló munkaerő miatt, és azt fogják mondani, álljon meg a menet, azt le kell állítani. Akkor viszont szépen megáll a folyamat. Tehát a kérdés ezek után viszonylag egyszerű, csak makroökonomiai, vagy pontosabban csak makroökonomiai érvek alapján már nem nagyon válaszolható meg. A kérdés úgy hangzik, hogy hogyan lehet a neoklasszikus modellben azt a munkanélküliséget megmagyarázni, amit az elmúlt 30 év alatt szinte nap mint nap tapasztaljuk, nevezetesen az, hogy minden országban van egy viszonylag stabil munkanélküliségi ráta, ez lehet 5%, lehet 15%, és valahogy ettől nem nagyon térnek el. Tehát a munkavállalóknak az 5 vagy 15%-a tartósan munkanélkül maradt, ez nem fér be a modell jelenlegi tárgyalási menetébe. A 80-as, 90-es években a klasszikus iskola hívei kidolgoztak különböző munkapiaci elméleteket, ezek közül 4-et említek most, és ezekkel meg lehet magyarázni, hogy miért létezhet tartós munkanélküliség. Az első az úgynevezett keresési elmélet. Tehát a keresési elmélet azt jelenti, hogy ha valakit kitesznek a munkahelyről, felmondanak neki, akkor miután magához tér, nyilván el fog kezdeni munkát keresni. A munkakeresést egy bizonyos bérelképzeléssel fogja megkezdeni, vagyis ő azt várja, hogy az új munkahelyén egy V, mondjuk az EXP, tehát az EXP az expected, tehát a várt bért fog célul kitűzni, tehát ha engem kirúgták és kerestem 225 ezer forintot per hónap plusz bérlet, akkor a következő munkahelyet hát akkor fogom elfogadni, amikor legalább 230-at kapok plusz bérlet. Most a kérdés az, hogy lesz-e vagy nem lesz. Ha lesz, akkor semmi gond, akkor van állás és folytatódik a dolog. Ha nem lesz, akkor elképzelhető az a helyzet, hogy valaki azt mondja, hogy öreg, 200-ért plusz bérlet jöhetsz. Hát nem. Nekem 230 kéne plusz bérlet. Ő 200 ezeret mond, sajnos nem fogadom el. Tehát önkéntes munkanélkülvé válok, mert nem fogadom el a fölkínált állást, és keresek tovább. Lehet, hogy valakit fogok találni, aki azt mondja, hogy 215, de nincs bérlet. Lehet, hogy valakit fogok találni, aki azt mondja, 220 plusz bérlet. Vagyis olyan ajánlatokkal kerülök szembe, amelyeknek a bér megfelelője alacsonyabb, mint az én várakozásom. Ezeket többnyire mind visszautasítom. Minden egyes visszautasítás viszont azt jelenti, hogy a munkanélküliként töltött idő meghosszabbodik. Előbb-utóbb el fogom fogadni valamelyik ajánlatot, mert előbb-utóbb elfogynak a tartalékok, unatkozom, menekülni akarok otthonról, mit tudom én. Tehát elfogadom azt a bérajánlatot, ami alacsonyabb, esetleg nem csak a várakozásaimnál alacsonyabb, hanem esetleg alacsonyabb, mint az a bér, amit korábban kaptam. Miért fogadom el? Hát azért, mert rájöttem arra, hogy a bérvárakozásom hamis volt. Túl magas bérre számítottam, és a gazdaság jelenlegi helyzete viszont olyan, hogy ekkora bért senki nem hajlandó fizetni. Vagyis a keresési elmélet hátterében a korábban már szóba hozott rossz bérvárakozások vannak, és addig maradt valaki munkanélküli, míg a rossz bérvárakozásait nem korrigálja. Tömeges munkanélküliség ebből úgy lesz, hogy mindig vannak olyanok, akiket most tették az utcára, vannak olyanok, akik mondjuk 6 hónap után rájöttek arra, hogy a bérvárakozás rossz volt, és vannak azok, akik 0 és 6 hónap közötti időt töltöttek munkanélküliként, akik ebben a tanulási folyamatban vannak. Tehát a munkanélkülieknek a csoportja a szerkezetben mindenféle munkanélkülit tartalmaz, akik kilépnek, mert ők megtanulták, hogy a várakozások rosszak voltak, azoknak a helyére belépnek olyanok, akik most kezdik ezt tanulni. És ebből adódik az, mondják egyesek, hogy egy viszonylag tartós munkanélküliségi számot lehet megfigyelni az országokban. Még egyszer mondom, annak a háttere az a bizonyos tanulási folyamat. A másik munkanélküliségi magyarázat a neoklasszikus modellben, ugye visszatérve az elsőre, világos, hogy a munkapiac ettől még tökéletesen működik. Mert a munkapiac azt jelzi, hogy ennyit vagyok hajlandó fizetni. Kevesebbet, mint amennyit te gondolsz. A hiba nem a munkapiacon van, hanem a hiba a munkavállaló elképzelésében van. A második az implicit szerződés. Egy dolog, amit most próbálják Magyarországon propagálni egy kicsit, de ami Isten igazából, hát a szürke zónában már évek óta működik. Az egy munkaszerződés, amelyben a munkavállaló és a munkáltató egy bizonyos bérösszeget és bizonyos feltételeket kiköt, de van egy hallgatólagos megállapodás, hogy a munkavállaló a kialkudott bértől többet vagy kevesebbet fog kapni. Kevesebbet azért kaphat, mert a munkáltató ennek fejében azt vállalja, hogy amennyiben válságba kerül az ágazat, vagy az ő üzeme, akkor nem a válság első napjától kezdve fogja kirúgni az illetőt, hanem azt fogja mondani, hogy oké, három hónapig én fizetem azt a csökkentett bért továbbra is. Vagyis a kialkudott 225 ezer forint helyett kapsz 200-at. A szerződésben van a 225, valójában adok 200-at, viszont vállalom azt, hogyha válság van, akkor nem rúglak ki, hanem 200-ért maradhatsz további három hónapig, utána, mit tudom én, három hónapig 150-ért, tehát egyfajta biztonságot kínál a munkavállalónak. A munkavállaló elkezd gondolkodni, és azt mondja, 220 vagy 225, az 25 ezer forint különbség, ami azt jelenti, tulajdonképpen a 9 hónapig dolgozok, akkor a 25 ezer benne van. Vagyis, ha 9 hónapig munkanélkül maradok, és az illető engem kirúg, akkor már többet fogok veszíteni onnantól kezdve, mint hogyha most elfogadom az alacsonyabb bért. Tehát ha úgy ítéli meg a helyzetet, hogy ez neki megéri, bele fog menni. Természetesen van a másik változat, és ez az, ami éppen most itt ebben a térségben működik, amikor van egy minimál bér, abba állapodnak meg, és Isten igazából a dupláját kapja az illető. Miért? Hát mert a bérnek a járulékos költségei olyan magasak a munkáltató számára, hogy azt mondja, hogy ezeket megspórolom. Ugyanis ha valaki minimál bére van bejelentve, akkor kevesebbet fogok fizetni, tehát tulajdonképpen a neki járó másik 50%-át úgy szóval zsebből finanszírozom, ő azzal azt csinál, amit akar, bejelenti az adóhivatalnak, vagy nem, engem nem érdekel, viszont a papíron csak a fele fog szerepelni. Szintén egy implicit szerződés, ami azt jelenti, hogy a hivatalos munkaszerződéstől eltérő béreket fizetnek. És tulajdonképpen ez már elegendő ahhoz, hogy ne az egyensúly, vagyis a munkapiacon kialakuló béren cseréljen gazdát a munkamennyiség, vagyis egy nem egyensúly, tartós nem egyensúly helyzet alakul ki a munkapiacon. Az implicit szerződésekben, vagy a munkaszerződésekben, vagy munkaszerződések között általában létezik egy olyan változat is, hogy a béreknek egy bizonyos időszakon keresztüli állandóságát tételeznek föl. Tehát megállapodnak abban, hogy a béreket most 2 évre rögzítjük. A munkáltató kiköti azt, hogy fölveszlek 2025-ért, de legkorábban 2 év múlva tárgyalunk. Az illető 1 év múlva valakit fölvesz, közben nőttek az árak, nyilvánvalóan többet kell neki fizetni. Tehát azt mondja 2.30. Mert az elmúlt 1 év alatt annyi százalékkal nőtt az infláció, és egyszerűen kénytelen 5000 forinttal többet fizetni. Ez viszont csak az újonnan fölvett emberekre vonatkozik. A régi megmaradt a 2.25-nél. 2.25 maradt 2 évig, utána újra tárgyalják, mondjuk fölmegy 2.35-re, de aki az 1 évvel korábban belépett 2.30-al, megmaradt a 2.30-al. Tehát tulajdonképpen itt is kialakul egy olyan egyensúlytalansági helyzet, mert a bér az nem tud rugalmasan a túlkereslet vagy a túlkínálati helyzetre reagálni. Tehát a munkaszerződések, mint munkanélküliség, mint a munkanélküliség egyik, hogy mondjam, munkanélküliséget befolyásoló egyik tényező. Most eddig csak arról beszéltem, hogy miért éri meg a munkavállalónak esetleg belemenni egy ilyen implicit szerződésbe. Természetesen a munkáltatónak is van érdekeltsége abban, hogy az illetőt megtartsa. Sőt, adott esetben annak érdekében, hogy megtartsa a munkavállalót, többet fizetni, mint amennyi a hivatalos bér. Ugyanis, ha az illetőt kirúgná válság idején, a válság valamikor véget ér. Mit kell akkor csinálni? Hát új embereket fölvenni. Mekkora az esélye annak, hogy azt az embert fogom újra megtalálni, vagy újra tudni fölvenni, aki már nálam dolgozik, vagy dolgozott, és aki ismeri a cégnek az összes, nem tudom milyen gyártási eljárásokat, meg ilyesmi. Tehát van egy bizonyos betanítatási idő, ami nyilvánvalóan ahhoz vezet, hogy az illető az alatt, az idő alatt nem hozza a teljes kapacitást, nem biztosítja a teljesítményt, vagyis erre az időre nekem plusz költségek merülnek föl. Ezeket a költségeket tudom megspórolni, legalábbis részben, ha megpróbálom a nálam dolgozó munkaerőt megtartani. Sok esetben az az oka annak, hogy akár felsőoktatási intézményeknél különböző kollégákat megtartjuk, mert a kérdés az, hogy a holnap megy, akkor kit fogjuk a helyére tenni. Megint valakit be kéne tanítani, mit jelent az, hogy szemináriumot tartani. Csak egy példa, amikor annak idején a közgázon kezdtük a makrooktatást, ez kb. Egy 5 éves munka volt, mire én nyugodt voltam, hogy bárkit be lehet küldeni másodévesek közé, mert ő most már tudja az anyagot. És ezek nem butak voltak, ezek az emberek. Meg kellett tanulni, nem tudom, hogy ugye a tanulási folyamat, azt mondtam, hogy ez 3 fázis, minden világos, káosz, és lehetőleg minden a helyére kerül a vizsga előtt. A tanítási folyamat szintén 3 fázis, az első évben az ember elmondja, a második évben meg is érti, hogy mit mondott el, és a harmadik évben úgy tudja elmondani, hogy a többiek is értsék. Vagyis eleve ez a dolog, durván fogalmazva, 3 évbe telik, mire valaki odaig eljut, hogy el tudja mondani azt, amit el kell, és a hallgatók azt meg is értik. Na most egy kis csúszás, mindig vannak kérdések, stb. Tehát én azt tapasztaltam, olyan 5 év volt, mire az működött. Na most lehetett volna az első év valakit kitenni, és valaki mást fölvenni, de akkor újra kezdjük. Ha a 4. évben még mindig nem tanulta meg, hát ki lehet tenni, de akkor megint az elsőnél. Ő viszont már 3 évig tanította, tehát várhatóan odaig már eljutott, hogy ő tudja, hogy mit kell elmondani. Hogy ő maga érti, az egy másik kérdés, de már tudja azt, amit el kell mondani. Nem tudom, érzik-e a különbséget. Én azt akkor éreztem meg, amikor egy másik tanszékre átküldték, és azt mondták, de azt elmeséltem, nem, hogy pénzügyből vizsgázni, vagy vizsgáztatni, nem mondta? Ez még oda át volt azon az intézményen, és némi vitába keveredtem az akkori vezetése, a rektorral, pontosan nem ő vele, hanem a környezetével, és azt mondta, hogy menjek át egy másik tanszékre. Makróba átküldték pénzügyre, életem egyik legboldogabb korszakom volt, mert ez egy állati jó társaság volt, ahol a tanszékvezető azt mondta nekem, jövő héten lesz évvégi vizsga, bejössz vizsgáztatni. Mondom, gőzön, nincs mi a tananyag. azt mondja, ez baj. Na, akkor olvassam el a tankönyvet, azt mondja, igen, de csak a tartalomjegyzéket. De neked tudnod kell, hogy mi van a tankönyvben. Hogy ezt hogy van kifejtve, majd a hallgatók elmondják. Annyira tudsz gondolkodni, hogy rájössz arra, hogy ha van valahol egy logikai hiba, abba bele tudsz kapni, és akkor vagy megmagyarázza, vagy nem. Ha jól magyarázza, akkor ötös, ha úgy elfogadható, négyes, ha van gőze, hogy ott van valami ellentmondás, akkor hármas, ha beismeri, hogy ő hibázott, kettes, ha nem tud mondani semmit, akkor megbuktatott. Na jó, rendben van. A fél év végén nagyon jól tudtam a pénzügytant, mert ugye annyian elmondták nekem a tankönyvet közben, hogy meg is tanultam az alapvető dolgokat akkor. Nem tudom, miért mondtam az egészet, de teljesen mindegy. Jó, legalább pihentünk egyet. Implicit szerződés, oké. Okay. Jöhet a harmadik. Hatékony bérezés. A hatékony bérezés az egy érdekes ügy, nem csak azért, mert aktuális, hanem azért, mert az lényegesen különbözik a többi két magyarázattól. Ugyanis a keresési munkanélküliség és az implicit szerződések valamilyen módon legalábbis feltételezik a munkavállalóknak az aktivitását. Az első esetben a munkavállaló rossz elképzelésekkel indul útnak, tehát ő okozza tulajdonképpen a saját munkanélküliségét. Az implicit szerződésben viszont az kell, hogy belemegyen. A hatékony bérezés az egy olyan dolog, ami a munkáltatói oldalról indul. És többnyire viszonylag nagy létszámot foglalkoztató cégeknél fordul elő. A dolog lényege az, hogy a menedzsment nem minden esetben látja át azt, hogy ki az igazán jó munkaerő, vagyis nem minden esetben tud teljesítmény béreket fizetni. Ha azt nem teszi meg, akkor tulajdonképpen ösztönzi a mondjuk kevésbé szorgalmas munkaerőket, hogy maradjanak ennél a magatartásnál, esetleg ösztönzik az addig szorgalmasan dolgozókat, hogy ők is visszafogják egy kicsit a teljesítményt, ami végső soron a cég egészét hátrányosan fogja érinteni. Vagyis valamilyen módon biztosítani kell a béreknek az ösztönző szerepét. És erre a következőt találták ki. Megpróbálják azt az x százalékos munkavállalói réteget megtalálni, akik úgy közmegegyezés alapján, közítélet alapján a legjobbak. Tehát azok, akik pontosan bejönnek, akik a 8 órát végig dolgozzák, akik precízen könyvelnek, aki ha muszáj túlórát vállal, aki hétfőn akkor is bejön, amikor a csapat vesztett a hétvégi meccsen, stb. Stb. És ezeknek az átlagnál egy 5 vagy 10%-kal többet fizet. Ezt azzal indokolják, hogy ők tényleg a jobbak, hogy tényleg mindenki ebben a csapatban beletartozik a jókba, az egy másik kérdés. De ennek az intézkedésnek, ennek a részlegesen megnövelt bérnek kettős hatása van. Egy, helyreáll az ösztönzés, mert aki esetleg jól dolgozik, hozza a teljesítményt precíz, pontos, csak abba a hibába esik, hogy ha a csapat a vasárnapi meccsen kikapott, akkor reggel, hétfő reggel különböző folyadékok elfogyasztása után nem mindig képes pontosan megjelenni a munkahelyen, és ha megjelenik, jobb, ha hazaküldik. Ő rájön arra, hogy ha ő ezt az egy dolgot megszünteti, akkor ő is bekerülhet abba a csapatba, és a 7% az mennyi üveget jelent vasárnap? Hát nagyon sokat. Vagyis lehet, hogy összekapja magát, és dolgozik egy kicsit jobban. Tehát az ösztönző szerep megvan. Kettő, akármilyen kicsi az a részarány, 5 vagy 10%, ez mégiscsak azt jelenti, hogy az átlagos, ha úgy tetszik, egyensúlynál, bérnél többet kap, az a 10%, és ezzel viszont az egyensúlyi bérnél magasabb bért fizetnek, ami végső soron egy túl kínálatos állapothoz vezet. Vagyis ebben az esetben a hatékony bérezés esetében a munkavállaló önkéntesen többet fizet, és ezzel ő válik a munkanélküliség okozójává. A munkáltató természetesen. Tehát a hatékony bérezésnél a munkanélküliség oka a munkáltató viselkedése, szemben az első kettővel, ahol a munkavállalók viselkedése legalábbis részben hozzájárult. És a negyedik magyarázat, ami létezik, az a szakszervezeti mozgalom, pontosabban annak a tagsági vagy vezetőségi összetétele. Az alaphelyzet hasonló, vagy a végeredmény hasonló, mint a hatékony béreknél. Ha megnézik a szakszervezeti mozgalomnak a vezetőségét, akkor az általában 40-valahány százalékból olyanokból áll, akik a tagság egy részének a véleményét képviselik, és 48%-a a vezetőség általában a tagságnak a 48%-át képviseli, és van egy 48%-a a tagságnak, akik egy másik vezetőséget akarnak. Most a 48% sem az irányításhoz nem elegendő, sem a társaság megbuktatásához nem. Ahhoz kell a 4%, a 96 és a 100 közötti 4%-nek a szavazata. Vagyis meg kell szerezni azt a bizonyos közömbös munkavállalói réteget. Ez a közömbös munkavállalói réteg viszont olyan, aki helyzetéből adódóan nem feltétlenül csapatjátékos. Ő azt mondja, hogy én fütyülök arra, hogy ki éppen a szakszervezeti főmufti, mert nekem így is megvan a pénzem. Tehát jól fizetett menedzserek, menő iparágokban dolgozó munkavállalók, akik függetleníthetik magukat a bérharcoktól és a szakszervezeti mozgalomtól. Most a hatalman lévő vezetőség nyilvánvalóan abban érdekelt, hogy megszerezze őket, vagyis annak a rétegnek tesz valamiféle plusz ajánlatot. Mondjuk a tarifa egyezményeknél fellép azzal az igénnyel, hogy az informatika területén működőknek a béreit az átlagosnál nagyobb mértékben kell emelni. Vagy a mozdonyvezetők bérét 10%-kal meg kell emelni. Vagy a BKV dolgozóknak a bérét 5%-kal kell emelni. Vagy a közlekedési menedzsment szintjén dolgozóknak a bérét kell emelni. Mindegy, hogy mire gondolnak, ezzel az intézkedéssel megnő annak a 4%-os rétegnek az a bizonyos keresete, és megint az a helyzet alakul ki, hogy az egyensúlyi reálbérnél magasabb reálbér alakul ki, túl kínálat a munkapiacon, mivel szakszervezeti választások folyamatosan vannak, tehát 2-3 évente ez nyilvánvalóan egy folyamat, tehát ezzel a 4 magyarázattal lehet a klasszikus modellben a tartós munkanélküliséget magyarázni. Infláció. Hát az inflációnak a magyarázata az azt jelenteni, a neoklasszikus, itt a zöldet letörölhetem? Mindenki elolvasta? Tehát az inflációnak a magyarázata a neoklasszikus modellben az viszonylag egyszerű, ugyanakkor részben lehetetlen, mert a munkapiac egyensúlyát, ha most a kamatoktól eltekintünk, de akár be lehet írni, mert tudjuk, hogy a kamat az az árupiacon alakul ki. Tehát a pénzpiaci egyensúlyt ezzel a egyenlősége lehet leírni, ahol a pénzkereslet tulajdonképpen adott, mert adott a jövedelem, az a neoklasszikusoknál ugye a munkapiactól függ és a technológiától, tehát rugalmatlan kínálat, Ha van kamatláb, a kamatláb az árupiacon alakul ki beruházás és megtakarítás metszés pontjaként, itt az ahhoz tartozó kamatláb, marad a pénzmennyiségnek a reál értéke. Most nyilvánvalóan az árszínvonal akkor fog nőni, ha a pénzmennyiség növekszik. Vagyis a hagyományos neoklasszikus modellben az inflációt, mint folyamatot csak akkor lehetne megmagyarázni, hogyha folyamatosan növekedne a pénzmennyiség. Tehát ilyen őrült jegybanki elnököt nem fogunk találni. Mert neki az a kutya kötelessége, amit a törvény előír, hogy őrködjön az értékállóságáról, tehát a pénznek az értékállóságáról. Ezzel viszont pont ezt tenné tönkre. Tehát kéne egy másik magyarázatot találni. És a másik magyarázat az az, amit már egyszer elmondtam, azok az inflációs várakozások. Tehát az inflációs ráta, nem P, hanem P, az inflációs ráta meghatározott, jelenleg megfigyelhető értéke, az valami, nem tudom, P, T, ennek az alapján képeznek valamiféle inflációs várakozást, tehát PT expected, ezek a következő időszakra vonatkoznak, nyilvánvaló. Ehhez fog igazodni a következő időszaknak a tényleges inflációs ráta, mert a jelenlegi viselkedésemet a jövőre vonatkozó ár elképzeléshez igazítom. Ahogy azt mondtam a gépkocsi vásárlásnál, ha jövőre magasabb árakra számítok, most veszek, most nő a kereslet, ha most nő a kereslet, tényleg nőnek az árak, és innentől kezdve van egy visszacsatolás, tehát az inflációs várakozások nagyon szépen megmagyarázzák az inflációs folyamatot a neoklasszikus modellben. Ezzel lehet áttérni a Keynesi modellre. És lehet, hogy az a Keynesi modell ebből a szempontból most a könnyebbik, mert az infláció magyarázatán kívül a munkanélküliségnek a különböző változataival már a második vagy harmadik előadás keretében foglalkoztunk. Ugye a Keynesi modellnek a munkanélküliségi magyarázat valahogy az árupiaccal kezdődik. Mert ott az volt a filozófia, hogy az áru és a pénzpiac kialakít egy bizonyos YD jövedelemszintet. A jövedelemszint, mint keresleti tényező, ahhoz vezet, hogy egy bizonyos termelési mennyiséget kéne előállítani. Ha azt eladják, akkor képződik egy tényleges jövedelem. A termeléshez viszont kell egy meghatározott munkakereslet, és ez a munkakereslet többnyire kisebb, mint a munkakínálat. Ha egyszer megvan az a bizonyos jövedelem, amit a keresletnek megfelelően képezték, akkor ebből adódik a fogyasztási kereslet. Ez természetesen belemegy beruházási kereslettel együtt az összkeresletbe. Az összkereslet megint indokál egyfajta termelést, ebből adódik a munkakereslet, és a többi, és a többi. Tehát a keynesiánus modell munkanélküliségi magyarázat nagyon egyszerű, túl alacsony az árupiaci kereslet. Azért van munkanélküliség, mert az árupiac kereslete túl alacsony, több terméket kéne előállítani, akkor több ember kéne, ha több ember kell, akkor csökken a munkanélküliség. Ugye a keynesiánus modellnek az ábrája az az ISLM rendszerrel indult. Ebből vezettük le az agregált keresletet. Az agregált kereslet segítségével, valamint a technológia segítségével meghatározzuk a munkakeresletet. A munkakereslet és az árszínvonal közötti kapcsolat az a gazdaságossági feltétel, tehát határtermék egyenlő reálbér, és akkor a Az ötödik koordinátarendszer az a 45 fokos egyenes volt, ami az árszínvonalat a vízszintes tengerből a függőlegesbe átrakja. És akkor be lehet rajzolni mondjuk a bal alsó koordinátarendszerbe egy munka kínálatot, és el lehet játszadozni azzal, hogy van egy áru- és pénzpiaci kereslet, ebből adódik egy jövedelemszint, a jövedelemszint, ez most mi? A jövedelemszint kielégítésének az érdekében, vagy a kereslet kielégítése érdekében kell egy meghatározott munkamennyiség. A munkamennyiség kisebb, mint a munka kínálat, vagyis a kettős nyíllal jelölt különbség az a munkanélkülieknek a számát jelenti. Innentől kezdve megnézzük, mennyi volt az árszínvonal, és látjuk azt, hogy hát ez az árszínvonal biztos nem egyezik azzal az árszínvonallal, amelyből a fogyasztók és a termelők a folyamat elején kiindultak, amikor az első keresletüket támasztották, és elindul az a körforgás, ami már az első ZH-nak a témáját képezte nagyjából legalábbis. Na, mit lehet csinálni? Miért van munkanélküliség? Hát azért, mert az összkereslet túl alacsony. Mit lehet tenni? Hát az összkeresletet az árupiacon növelni kéne, ami nem más, mint vagy az IS görbének a jobbra tolódása, tehát kormányzati kiadásokat növeljük, adókat csökkentjük, vagy transfer kifizetéseket növeljük, illetve az elem görbét toljuk jobbra, ami azt jelenti, hogy a kormány a jegybankkal kooperálva növeli a pénzmennyiséget. Mindkét intézkedés hatására, tehát a költségvetési politika és a pénzpolitika hatására az új egyensúly az előzőnél magasabb jövedelmet jelent, a magasabb keresletet jelentő jövedelem növeli a munkaerő iránti igényt és csökkenti a munkanélküliséget. Ugyanaz a lilaval jelölt pénzpolitika esetében is igaz, nálam most itt véletlenül a pénzpolitika sokkal hatékonyabbnak bizonyult, ez már árattól függő dolog, de a lényeg az, hogy egy keresletorientált gazdaságpolitikával lehet a keynesiánus modellben a munkanélküliséget csökkenteni. Mi van az inflációval? Hát az infláció tulajdonképpen attól függ, hogy hogyan alakul az árszínvonal. Most ha az árszínvonal alakulását megnézzünk ebben a Keynes-i modellben, akkor a következő fog kialakulni, vagy látszódni. Kiinduló árszínvonal és kereslet. Kiinduló árszínvonal, kereslet, kereslet kielégítése igényel egy bizonyos munkamennyiséget, a vállalatok hajlandók ezt a munkamennyiséget fölvállalni, viszont a termékeket csak egy P1 árszínvonal mellett hajlandók eladni. Tehát ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a P0 árszínvonal a kezdeti árszínvonal olyan reálbért eredményez, hogy ez nagyobb, mint az MPN, tehát a munka határterméke, vagyis a vállalat fizet többet, mint amennyit az utolsóként alkalmazott munkavállalótól kap, akkor nyilvánvalóan a vállalat egy a P0-nál nagyobb árszínvonalat választ, amely mellett a termékeket eladja. Tehát még egyszer, van egy kiinduló árszínvonal, emellett kialakul egy kereslet, ezt a keresletet a vállalatok kielégítik többek között azzal, hogy fölvesznek egy meghatározott munkamennyiséget. A munkamennyiséghez hozzátartozik egy határtermék, és ez a határtermék kisebb, mint a kialkudott nominálbér és a most létező kiinduló árszínvonal hányadosa, vagyis ha a munka határterméke kisebb, mint a reálbér, akkor a vállalati szektor a veszteséggel szemben úgy védekezik, hogy növeli az árakat. De vigyázzuk, az még nem infláció, az egy egyszeri árszínvonal emelkedés. Ennek mi lesz a hatása? Hát ha nőnek az árak, akkor az azt jelenti, hogy a pénzmennyiségnek a reál értéke csökken, a pénzpiacon egy túlkeresletes állapot alakul ki. Tehát a pénzkereslet a korábbi Y0, tehát a kiinduló jövedelem és I0 kiinduló kamatláb mellett nagyobb, mint a pénzkínálat reál értéke a mostani megnövekedett árszínvonal mellett. A pénzpiaci egyensúly helyre fog állni, ha az I0 kamatláb növekszik, mert akkor csökken a pénzkereslet. Vagyis a kamatláb csökken. A grafikonban az azt jelenti, hogy az IS elem görbe rendszerben az elem görbe most balra tolódik. Ez az árszínvonal növekedésének a hatása. Ha viszont az elem görbe balra csúszik, akkor a kiinduló helyzetből kiindulva csökken a kereslet. Ha viszont csökken a kereslet, tehát kamatláb növekszik, bocsánat, elem görbe balra, csökken a kereslet. Ha csökken a kereslet, akkor nyilván csökken a termelés. Ha csökken a termelés, akkor csökken a munkakereslet. Akkor viszont növekszik az MPN. Kevesebb emberhez alacsonyabb munkahatártermék tartozik. Ha a határtermék viszont növekszik, akkor a másik oldal lesz nagyobb, ugye a P1 mellett egyensúly alakult ki, vagyis az azt jelenti, hogy ebben az esetben az MPN nagyobb lesz, mint V0 per P1. És most innentől kezdve a fogyasztóknak a nyomása lesz nagyobb, akik azt mondják, hogy az árszínvonal csökkenjen, és kialakuljon egy P2 árszínvonal, ami kisebb, mint a P1. Vagyis az egyszeri árszínvonal emelkedés a keynesiánus modellben nem következik automatikusan a következő árszínvonal emelkedés, hanem épp ellenkezőleg. Ott egy ciklikusság alakul ki. Tehát az infláció magyarázatának tekintetében ugyanúgy állunk, mint a neoklasszikus modellben. Az eredeti Keynesi modell nehezen tudja kezelni az inflációs folyamatokat. Természetesen azt lehet mondani, hogy a kereslet növelés, állami kiadások, transferkifizetések azt eredményezik, vagy azt feltételezik, hogy a kormány a jegybanktól hitelt vesz föl. A hitelfelvétel növeli a pénzmennyiséget, a pénzmennyiség megváltoztatja a pénznek a reál értékét, és esetleg ez a bizonyos egyenlőtlenség nem alakul ki ebben a formában. Elképzelhető. De ez egy olyan magyarázat, ami elég sok ha feltételekkel van tele. Mit lehet csinálni? Hát gondoljuk végig egy dolgot. Tegyük föl azt, hogy valóban ez a folyamat lejátszódik. És tegyük fel, hogy az első fázisban, ahogy mi azt itt az előzőekben láttuk, valóban az fog kialakulni, hogy növekednek az árak. Az áraknak a növekedése láthatóan a pénzmennyiség reál értékének a csökkenését váltja ki. De ebből következik még egy másik hatás. Nevezetesen az, hogy a korábban kialkudott nominálbér osztva a mostani magasabb árszínvonallal, az kisebb, mint a kiinduló nominálbér per a kiinduló árszínvonal. Vagyis a munkavállalók nem csak azt látják, hogy nő a kereslet, hogy nőtt a kereslet a munkaerő iránt, hanem azt is látják, hogy a másik oldalon viszont csökken a nominálbérnek a vásárló ereje. Kevesebb terméket tudnak venni, ugyanezért a pénzbérért, mert közben a termékek árai megnőttek. Hát akkor innentől kezdve, bocsánat, mi volt? Valaki krákogott? Nem? Állja már legalább föl valaki. Ez se. Micsoda bátorság. Na, szóval, azt látják, hogy ugyanezért a pénzbérért most kevesebb terméket tudnak vásárolni, mint korábban, mert közben a termékek árai nőttek. Vagyis innentől kezdve a munkavállalók a szakszervezeteken keresztül bértárgyalásokba kezdenek, hogy a nominál béreket emeljék. Tehát a béreknek az indexálása, ugye? A béreket évente az inflációs ráta mértékével kell növelni. Az egy szakszervezeti követelés, amely a legtöbb országban napirenden van. Na most mekkora bérnövekedést követelnek a munkavállalók? Tessék belegondolni. 6 havonta mondjuk megállapodnak a bérekben. Január 1-én, júli 1-én, január 1-én. A január 1 és júli 1 közötti időszakban az árszínvonal nőtt mondjuk 3%-kal. Ez azt jelenti, hogy a január 1-én kialkudott bérek az értékük 3%-át veszítették. Ha a munkavállalók júli 1-jére csak 3%-os bérnövekedést követelnének, akkor tulajdonképpen veszítenek. Mert akkor az azt jelenti, hogy a január 1-én érvényes reálbér egyenlő lesz a júli 1-én érvényes reálbérrel, viszont a közbőső időszakban a bér egyre inkább csökkent, és utána júni 30-án felugrott. Tehát a közbeni bércsökkenést a munkavállalók veszteségként elkönyvelnék, ha júli 1-re csak akkora bérnövekedést követelnének, mint amekkora ütemben közben az árak megnőttek. Következésképpen júli 1-ére egy olyan bérnövekedést fognak követelni, hogy nem csak a múltbeli veszteségeket tudjanak kompenzálni, hanem a következő júli 1-től december 31-ig tartó fél évre vonatkozóan is a béreknek a szinten tartását el tudjanak érni. Vagyis a munkavállalók azt a bérkövetelést egy bérvárakozás alapján fogják meghatározni, és ennek a hátterében az inflációs rátának egy várakozása áll. Tehát ha azt látták, hogy az elmúlt 6 hónapban 3%-kal nőttek a bérek, akkor azt mondják, hogy bocsánat, mi az egész évre vonatkozóan júli 1-ével kezdődő dátummal 6%-kal több bért kérünk, mert ha csak annyit kérünk, akkor december 31-én a bérünk ugyanott van, ahol az előző év december 31-én volt, vagyis amivel ezt az évet kezdtük. Az igaz, hogy az első fél évben veszítettünk, mert az árak közben nőttek 3%-kal, az igaz, hogy a második fél évben az elején nyertünk, mert júli 1-től 6%-kal több pénzt kaptunk, addigra viszont csak 3%-kal nőttek a bérek, De tessék elhinni, hogy júli 1 és december 31 között az árak további 3%-kal fognak nőni. Vagyis az év végére mi ugyanott vagyunk, ahol, ahol az év elején voltunk. Na de ebből mi következik? Abból az következik, hogy ha a bérek júli 1-ével tényleg nőnek, akkor ebből következik a munkakeresletnek a csökkenése, illetve ha az árupiaci kereslet változatlan, és a vállalati szektor azt mondja, én előállítom azokat a termékeket, akkor tulajdonképpen a munkaerő költségei megnőttek, és ezeket a költségeket beépíti a termék árakba. Vagyis ebből az következik, hogy az árszínvonal nőni fog. És ezzel bezárult a kör. Az árszínvonal egyszer elkezdett nőni, mert a munkanélküliség csökkentése érdekében keresletet támasztott az állam. IS görv vagy elem görve jobbra, nagyobb lett a kereslet, nagyobb munkamennyiséget használtak föl, nőttek az árak. Az árak növekedése egyrészt csökkenti a reálbért, a munkavállalók a reálbér kiigazítását követelik, meg is kapják. Az árnövekedésből következik a nominálbérek növekedése, a megnövekedett nominálbéreket viszont a vállalati szektor beépíti az árakba, és valóban bezárult a kör. Ami kialakul, az a klasszikus ár-bérspirál, ezek egymást föltornáztatják. Tehát az ár-bérspirállal a béreknek az árvárakozásokon alapuló meghatározásával a Keynesi modellben az inflációt lehet megmagyarázni. Egyetlen egy kérdés maradt. Hogyan lehet az inflációt megszüntetni? Hát a legelső válasz úgy szólna, hogy fagyasszuk be a béreket. Nem? Ha a bérek nem nőnek, akkor nem lesz újabb nyomás az árszínvonal növekedésre, akkor viszont a bérek a jövőben sem fognak nőni, és a folyamat megáll. A válasz nem teljes mértékben fogadható el. Miért? Mert alapvetően az érvelés oké. Csak hogy, ha a béreket most csökkentenénk, akkor valójában két hatás van. Az egyik az, amiről most beszéltünk, hogy lefékezi az inflációt. Tehát béreket nem engedem növelni, nem nőnek az árak, ha nem nőnek az árak, a jövőben sem nőnek a bérek, és stabilizálódik az egész. Ha a bérek viszont csökkennek, akkor a munkavállalóknak a jövedelme is csökken, ezzel viszont a fogyasztási kereslet csökken. Ha a fogyasztási kereslet csökken, akkor az összkereslet csökken, és ebből az következik, hogy az összjövedelem is elkezd csökkenni. Vagyis a bérbefagyasztás politikája kettős hatása van. A bérek befagyasztása egyrészt az árszínvonalat stabilizálhatja, másrészt viszont a gazdaságot egy dekonjunkturális fázisba lökheti. És a kormánynak el kell dönteni, hogy melyik a rosszabbik változat, vagy melyik a kisebbik rossz. Hagyja az inflációt futni, és ennek fejében elkerüli a dekonjunktúrát, vagyis infláció és növekedés, vagy a másik változat, azt mondja, hogy fékezzük az inflációt, fenyeget egy dekonjunkturális helyzet, tehát árstabilitás és elszegényedés. Most nagyon durván fogalmaztam meg a két végletet, de gyakorlatilag erről van szó. Tehát vagy csökkenő jövedelem és árstabilitás, vagy növekvő jövedelem és infláció. Annak a döntését a kormánynak kell hoznia, A makroökonomus megint csak azt mondhatja, hogy milyen tisztelt kormány, ha a gazdaságot ez szerint, a filozófia szerint működik, akkor lehetőleg ne mondja nekem azt, hogy te az jövedelmet akarod növelni és az árakat csökkenteni. Mert ez az egy dolog, ami biztos, hogy nem következik be. Köszönöm szépen a figyelmüket!